9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A kormány a cukrászdákra is kiterjeszti az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet, ezt közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca kiemelte, a cukrászdák a hazai vendéglátás egyik stabil pillérét, a magyar gasztronómia fontos részét jelentik. Több mint 3000 cukrászda működik Magyarországon, bevételük meghaladja a 127 milliárd forintot. A kormány a Magyar Cukrászipartestület javaslatára az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti, ami 2026-ban összesen 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdák számára. A közleményben kiemelték, a kormány kiemelten segíti a turizmus egyik legfontosabb húzó ágazatának számító vendéglátó szektor helyzetét, és folyamatosan azon dolgozik, hogy a szektor szereplőinek mindennapi működését könnyebbé tegye. Az ágazat támogatása érdekében a kormány januárban elindította az 5+1 pontból álló 100 milliárd forintot megmozgató éttermekre vonatkozó vendéglátóipari akciótervet, ezáltal is hozzájárulva a hazai turizmus teljesítményének növeléséhez. A tárca felidézte, a Magyar Cukrászipartestület megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot, és január 28-án kérelmezte, hogy az akciótervet terjesszék ki a cukrászdákra. A kormány az ágazat igényét és szakmai észrevételeit elfogadva az akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti, olvasható a tájékoztatóban. Egyszeri bruttó 400 ezer forint juttatást folyósít költségvetéséből a Belügyminisztérium a rendvédelmi szervek rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak, ezt közölte a tárca. Pintér Sándor belügyminiszter, rendészeti államtitkár, valamint a rendőrség, a büntetés végrehajtás, a katasztrófavédelem, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Terror Elhárítási Központ parancsnokai jelenlétében közölte, az ágazat 2025-ben eredményesebb munkát végzett, mint 2024-ben. A tárca vezető ezért az irányított szervek vezetőinek javaslatára egyszeri juttatás kifizetéséről döntött, amely február 28-áig megérkezik az érintettek számlájára. A közleményben azt írják, a jogosultak körét egy rövidesen megjelenő miniszteri rendelet tartalmazza majd. Európában a nemzetállamok szintjén változások kezdődtek a migráció megítélésében, de uniós szinten ezt nem követik, hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 műsorában. Bakondi György elmondta, számos európai országban sebességet váltanának a migráció elleni küzdelemben, miután 2015 óta 1 millió illegális bevándorló érkezett Európába, és több nagy európai országban tarthatatlan lett a közbiztonsági helyzet. Bakondi György emlékeztetett arra, hogy az Unió migrációs paktuma szerint Magyarországnak be kellene engedni azokat, akik menekült kérelmet kérnek a határon, tehát tulajdonképpen a határkerítés értelmét veszíteni, fogalmazott Bakondi György. Másrészt az Európai Bizottság dönthetne úgy, hogy kvóták szerint áthelyezi Magyarországra a Nyugat-Európában tartózkodó illegális bevándorlókat, menekült kérelmük elbírálására, tette hozzá a belbiztonsági főtanácsadó. Bakondi György azt mondta, minden olyan törekvés, amelyet a nemzeti kormány érvényesített, amely a magyar emberek érdekeit és biztonságát szolgálja, szembe megy az uniós törekvésekkel, és ezeket nagyon súlyos retorziókkal bünteti az Európai Bizottság. A magyar közút kezelésében lévő 30 ezer kilométernyi útból több mint 7 ezer teljes egészében megújult az elmúlt években, idén pedig további több mint 800 kilométernyi szakasz újul meg, ismertette az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára sajtótájékoztatón a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktakenézen. Nagy Bálint kiemelte, a 7000 kilométer felújítása mellett csaknem 1000 kilométer új, kétszer kétsávos utat építettek. Az államtitkár szerint a vidék megerősítésének egyik legerősebb eszköze, hogy biztonságosabbá tegyék a településeket és a közöttük zajló közlekedést. Az államtitkár kiemelte, a fejlesztések elsődleges célja minden esetben a balesetek megelőzése, a balesetek számának csökkentése és a közlekedésbiztonság növelése. Taktakenézen a 3621-es számú Tokajt és Taktaharkányt összekötő út utolsó, mintegy 12 kilométer felújított szakaszát adták át. Nagy Bálint hozzátette, a fejlesztés egy hosszabb előkészítő munka eredményeként valósult meg, amelyben a település vezetése, a térség képviselői és a szakmai szervezetek is aktívan részt vettek.
Az időjárásról.
Csütörtökön nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, a nyugati tájakon és az északi középhegység tágabb térségében egész nap borongós lesz az idő, egyre több helyen várható eső, záporeső, a délkeleti vidékeken azonban továbbra is kisebb a csapadék esélye. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 10 és 15 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként Szűcsem Sándor református presbiterrel, utazóval beszélgetünk arról, hogy ezúttal Nápolyban emlékezett a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtti felszabadítására.
én hithősként, tehát én gyerekkorom óta hithősként tekintek rájuk, és nagyon nagy megtiszteltetés és mérhetetlen háladás van az Isten iránt a szívemben, hogy bejárhattam az útvonalukat, és egyre többet tudok róluk.
Aztán Salád Gergely kínakutatóval beszélgetünk arról, hogy Xi Jinping kínai elnök már 9 tábornokát menesztette. A legutóbbit azzal vádolták meg, hogy nukleáris titkokat ad át az USA-nak.
Dologból az sült ki, hogy egyelőre legalábbis nem őt döntötték meg, hanem ő győzte le a kihívókat. De aztán, hogy ez a győzelem, ez mennyi lesz tartós, azt nem tudhatjuk, mert a politikának sosincs vége. Tehát nincs olyan, hogy beáll egy stabil állapot, és semmi nem történik.
Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
A hideg peronon arcomba túlja a szelet. Január van és nem jön a kikelet, ismerős gitárzene száll, közel a szívem kalapál. Ezután úgy teszek, mintha át kéne néznem magamat. Valami érzés feszeng a pad alatt, a vonat ugyanoda áll, mégsem a derű dominál.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Van, akinek Superman vagy Batman a hőse, még Szűcsem Sándor vallástanárnak, utazónak, református presbiternek, a protestáns gályarabok a hősei, a hithősei. Szűcsem Sándor már stoppal is bejárta az egykor Magyarországról elhurcoltak útvonalát, most pedig Nápolyban a felszabadításukra emlékezett. A hétvégén Miskolcon az avasi gyülekezetben konferenciát is szerveznek, nem véletlenül itt, a gyülekezetnek 3 egykori lelkésze is gályarabságban volt. Szűcsem Sándorral beszélgetünk. Egyszer már beszélgettünk arról veled, hogy stoppal eljutottál a gályarabok nyomába, próbáltál helyeket azonosítani, hogy mi az, amit ők is láthattak annak idején. Erről beszélgettünk, és most újra útra keltél, de ezúttal nem a stoppoláson van a lényeg. Hogyan és miért kerültél most Nápolyba, hogy emlékezz a gályarabokra?
2024. szeptemberében stoppoltam végig Zubojtól Nápolyig a gályarabok útvonalát, és 2025. májusában ért az a meglepetés, hogy Kardos Péter nagytiszteleti úr zarándokokkal az egyik általam kijelölt helyszínen ünnepséget akart szervezni, és oda engem is hívtak. Én örömmel mentem a feleségemmel, és helyeztünk ki molinót, szalagokat a Molosziglió parkban, Nápolyban. Most pedig, ez volt ugye a tavalyi évben volt a 350. éves évfordulója, hogy rabságot szenvedtek, tehát hogy Gájára eladták őket, ebben az évben pedig a szabadulásukat ünnepeljük. És egy presbiter testvérem az avasi, Miskolc-avasi gyülekezetben szívén hordja ezt az ügyet, mint ahogy én is szívemen hordom, és úgy gondolta, hogy ha egyházi megemlékezés nincsen, ebben az évben református részül Nápolyban, akkor ő családostól kimegy, és akkor megemlékezik. Vittek ki megint Molinót, és én vittem szalagokat. Végül is úgy kerültem oda, hogy én megkérdeztem, hogy nem zavarok-e, hogyha én is csatlakozok hozzájuk, mert akkor együtt ünnepelhetnénk. Gulyás Marcell testvéremnek a fia mondott egy nagyon szép verset, én mondtam egy emlékbeszédet, és felolvastam a 41 gályarab nevét. Nem tudom, mikor hangzott el utoljára így egyben a gályarabok neve Nápolyban, de ez egy felemelő pillanat volt. És a legfelemelőbb pedig az volt, hogy a tavaly májusban kirakott molinónk egy nyilvános parkban még mindig ott volt. Ez nagyon nagy dolog, hogy nem tépték le meg nem tették tönkre. Több nyelvű felirat emlékezik meg a gályarabokról, és most tettünk még ki két molinót oda mellé. Úgyhogy most már tényleg egy ilyen kis gályarab sarok van ott a híres parkban a tengerpartján Nápolynak.
Mindjárt beszélünk a molinókról, ígérem, csak eszembe jutott valami, amikor beszéltünk a stoppos utadról, akkor én úgy emlékszem, hogy azt mondtad, hogy meg fogod keresni az önkormányzatokat, az érintett városok önkormányzatát, hogy elmondd a tapasztalatodat, hogy mennyire nem lehet látni semmit, vagy talán volt egy olyan terved, most erre nem pontosan emlékszem, hogy legyen kijelölve valami emlékhely, javíts ki, ha nem jól mondom. Ebből lett valami? Tehát az önkormányzatok válaszoltak? És vajon van-e összefüggés az, hogy nem vették le a molinót, hogy látták, na ez biztos az a magyar református fiatalember, akivel mi e-maileztünk?
Az én stoppos, úgymond zarándoklatom is fontos volt, de Kardos Péter megtiszteletű úr még távolabb tudott jutni, magasabb helyekre eljutott. Olyannyira, hogy tavaly májusban nem csak egy molinót raktunk ki a Molosszívió parkban, hanem a német nyelvi gyülekezetben, közel a mártírok teréhez, Nápolyban, egy evangélikus templomban, ahol Fabinyi püspök úr is ott volt, ott valóban egy emlékkő lett kihelyezve, ami a templom bejáratánál van, és mindenki által látható. Nagy tiszteletű úr próbált nagykövetségeken keresztül engedélyt szerezni arra, hogy ez a kő úgy, mint ahogy Budapesten a Kálvin téren egy sétáló utcán így be legyen süllyesztve a járdába, de még most is tart a tengerparti sétánynak a felújítása, ahol még 2024. szeptemberében sétálhattam, az most is le van zárva, ott a teljes tengerparti rész, és talán majd ott el fogjuk tudni helyezni, de ez már nem az én reszortom, ezt nagy tiszteletű úr intézi különböző forrásokon keresztül, vagy kapcsolataink keresztül, úgyhogy ehhez így nincsen közöm. Sajnos nem tudtuk még elhelyeztetni, tehát a templomnál van még. Viszont az a nagy öröm, hogy most, hogy vittünk oda is emlékszalagokat, voltak evangélikus gyülekezetek, akiknek az emlékszalagai már ott voltak a kőnél, és ez nagy dolog, hogy ők is fontosnak tartják, hogy ha arra járnak, akkor megemlékezzenek.
Oké, és a molinókon mit lehet olvasni, meg hány nyelven lehet olvasni, mire hívjátok fel a figyelmet?
Van egy hosszabb magyar szöveg, Mikkel de Reuter admirálisnak a szabadításáról, és a rövid szövegnek egy része van, azt hiszem hollandul, az biztos, mert abban én segítettem fordítani, van angolul és van olaszul. Tehát az egyik molinó az csak magyar szöveges, amit most vittünk ki, a másik molinó háromnyelvű, és van ugye, amit 2025 májusában, az pedig magyar és olasz nyelvű.
És mi a szöveg? Tehát mire hívja föl az ott elsétálók figyelmét ez a molinó?
Mostani molinó arról szól, hogy megemlékezünk a 350 évvel ezelőtti szabadításról a gályaraboknak. Mikkel de Reuter admirális által, és hogy ez nekünk, mint a protestáns felekezetű magyaroknak, ez egy nagyon nagy dolog, illetve hálára indító ok, hogy mi így visszajárunk ezért Nápolyba. A 2025-ös májusin pedig az, hogy megemlékeznek az összes gályarabról, akik életüket vesztették, vagy szolgáltak a gályán, és hogy hála Istennek voltak, akik ebből megszabadultak. Tehát az egy 5-10 soros, de nagy molinó, tehát ez egy ilyen valamelyik 1 négyzetméteres, valamelyik 2, tehát 1 méteres, 2 méteres. Aki ott elmegy a parknál, az észreveszi, és megáll és olvassa. Az az érdekesség még, hogy ezt a molinót egy oldalról egy kutya futtató veszi körül. Tehát ha most a 4 égtájat nézzük, akkor mondom, hogy délfelől a tenger, de a tenger mellett van a tengerkutató intézménynek a bejárata. Tőle balra 30 méterre van egy tengeri csendőrség, én így tudom fordítani, tehát a vagy parti őrségnek a katonai objektuma. Északról egy gyönyörű park, keletről és nyugatról pedig ilyen kikötő, úgyhogy szép helyen van. És autentikus hely, tehát ahogy én nézegettem a régi festményeket, meg térképeket, ezen a helyen régen a Nápolynak volt a lőszerraktára, és lebontották a lőszerraktárakat, és utána alakították ki ezt a parkot, tehát ott a Castel de Novo tövében, még akkor a tenger a Castel de Novo tövéig ért, tehát most a köveit a tenger, hogy ott volt a gályarab kikötő, ott voltak a gályák kikötve, és van róla adat, hogy felmerült olyan is, hogy ha nem a hajón voltak börtönbe csukva, akkor a Castel de Novónak a pincéibe voltak elzárva a rabok. Illetve ott ettől a parttól 100-200 méterre voltak a hajóácsoknak a műhelyei, és ott is dolgoztak.
Tudom, hogy nem történész vagy, de nyilván nagyon sokat tudsz róluk, ha már így emlékezel rájuk, és fontosnak tartanám, hogy csak egy rövid gondolat erejéig beszéljünk róla, hogy miért hurcolták el ezeket az embereket, köztük protestáns lelkészeket Nápolyba, miért dolgoztatták őket, miért tartották őket fogva?
Hát ez egy nagyon hosszú előadás témája. Van olyan tanár, aki, vagy professzor, aki másfél órákat beszél, és akkor se tud a végére érni. Van egy gyász évtized, amit a református egyházban gyász évtizednek hívunk. Ez arról szól, hogy az abszolutizmus korában ki akartak alakítani egy államvallást, ez pedig a katolikus egyház lett volna, és a protestáns lelkészeket többször, tehát nem egy per volt, hanem volt egy próbaper, aztán volt még egy, végül is a harmadik per folyamán, amikor behívták a protestáns lelkészeket és tanítókat, ebben benne voltak a mostani evangélikusok is, akkor felajánlottak nekik pár lehetőséget, és mivel nem akarták a vallásukat megtagadni, szolgálati helyeiket elhagyni, vagy önként számüzetésbe vonulni, ezért úgy gondolták, hogy először próbálják őket megtörni különböző börtönökben, Berencsvárában, Lipótváron, Komáromban. Azt vették észre, hogy ez nem hat, nem törnek meg, tehát a hitüket nem hagyják el, akkor pedig fogták és lehajtották őket. Először Triestig, Triestben hajóra ültették, ott Peszkaráig, lehajóztak, és Peszkarától egy nagyon kemény sétájuk volt, Peszkarától. Peszkopennátáról kaprakotta hegycsúcsokon, illetve falukon keresztül Nápolyig.
És nem is mindenki élte túl ezt, ugye?
Nem, sajnos nem. Tehát 41 gályarab nevet olvastam fel, és 26-an szabadultak. Lényegében őket tekintjük mártíroknak, akik az életüket is adták. Én hithősként, tehát én gyerekkorom óta hithősként tekintek rájuk, és nagyon nagy megtiszteltetés és méretetlen háladás van az Isten iránt a szívemben, hogy bejárhattam az útvonalukat, és egyre többet tudok róluk.
De miért, Sándor, ezt szerintem a múltkor is megkérdeztem tőled, de szerintem ez annyira érdekes, hogy mi a te belső motivációd? Mondod, hogy a gyermekkorod óta fontos az ő történetük neked, stoppal elmentél, kutatómunkát végeztél, most megint pénzt, időt, energiát áldoztál azért, hogy ott molinókat feszíts ki a kutyafuttató mellett, és emlékezz, és e-mailt írsz, és szervezel. Másoknak a gyerekkori hőseik az Pókember meg Batman. Szűcsem Sándornak miért a gályarabok voltak a gyerekkori hősei?
Talán túl sokat időt töltöttem lelki és családban, meg sokszor kellett templomba járnom. Nem tudom, hogy ütöttem be így a fejemet. Nekem ez a különlegességem, hogy meg mondom, megadja az Úristen, nem tudom megmagyarázni. Tehát számomra a legfontosabb az, hogy ezek a Krisztusban testvéreink, felebarátaink 350 évvel ezelőtt, most már több mint 350 éve végigmentek egy útvonalon, védve voltak, rengeteg sanyargatás közepette, de védve voltak, a több mint a felük meg is szabadult, és túl is élte, de mégis ők megértették azt, vagy megérezték az Úristennek azt a kegyelmét. Hát gondold el, hogy esznek a gájának a moslékából, mert ott nem tányérba kapták a kaját, hanem így beöntötték közéjük, és akkor ettek ott a vájukból, mint a disznók. És lejutottak idáig, nem tagadták meg a hitüket, és utána, amikor szabadultak, Európa leghatalmasabb asztalai mellett ültek. Tehát, hogy az Úristen levitte őket, vagy megengedte, hogy lemenjek, és utána kiemelte őket, és én ezt stopposként sokszor megélem. Legfőképpen pedig én azért stoppolok, hogy meg tényleg mindig csak ezt tudom mondani, hogy meglássam, hogy Isten ott is Isten, ahova én megyek, és én is élek meg csodákat. Tehát, amit a gályarabok megélhettek abban az időszakban, abból én is sok mindent megélek.
Most konkrétan ezen az úton milyen megélésed volt? Volt bármi olyan, ahogy kitettétek ezeket a molinókat, meg ott beszédet is mondtál, meg ugye más verset mondott, hogy figyeltek-e ott rátok emberek, hogy ezek ugyan honnan jöttek, mit csinálnak, mit akarnak? Volt-e ilyen odalépés hozzátok, molinóolvasás, bármilyen interakció?
Voltak. A közben azért többször meg kellett szakítani a felvételt, mert készül majd egy videó is, Gulyás Marcell testvérem videózott is, tehát a verset is többször felvette, meg ott jöttek tengerészek. Tehát én nem ismerem a rangokat, de biztos volt valami nagyon sokáig a csillagszóró mellett álló katona is, mert sok csillag volt a vállapján. Tehát jöttek és nézték és olvasták. Megszólítani nem szólítottak meg minket. Megszólítani minket a templomnál, a német nyelvű evangélikus templomnál szólítottak meg, amikor kérdezték, hogy mire való ez a sok szalag, amit kiraktunk, és akkor elmondtuk. Megmutattuk a követ, amin magyarul meg olaszul van az emlékezésnek a helye. Úgyhogy nézelődtek, jöttek fiatalok is, akik úgy nézték, hogy na, ezek mit csinálnak, de tehát rendőr is ment el mellettünk, de azt se kérdezte, hogy mi van. Meg hogy miért vagyunk ott, meg mit képzelünk. Tehát érdekes volt. Az Úristen ezt is így szépen elkészítette.
Ugye itt már elhangzott az, hogy te beszédet is mondtál. Miről beszéltél? Mi volt az a fontos gondolat, amit esetleg itt egy interjúban is ki lehet hangosítani?
Hát a beszédem nagy része hálaadás volt, illetve egy történeti felelevenítése az útvonalnak, majd a szabadulásnak. Beszéltem arról, illetve feltettem a kérdést a hallgatóságnak, résztvevőknek, hogy mi értelme volt a szenvedésüknek, vagy egyáltalán mi értelme van a könnyhullatásunknak, hogyha mi nekünk is, mi is hullatjuk a könnyeinket. És én azt fogalmaztam meg magamban, hogy ugye kétfajta könnyhullatásom van a magam részéről, vannak a bánat könnyeim, amelyek tisztítják a szemet, hogy meglássam Isten hogyan óv, és kegyelmez, és hogyan segít tovább. Meg vannak az örömkönnyeim, amik szintén tisztítják a látásomat, hogy jobban észrevegyem, hogy kitől jön ez a sok jó és tökéletes. És ennek a gondolatnak úgy örültem, ezt fel is írtam magamnak. A beszéd után nem záródott sipsupszana szétszaladtunk, így a megemlékezés, hanem tettünk egy történelmi sétát. Kijelöltem 6 pontot Nápolyban, aminek az egyik első indulópontja ugye, ahol a Molinót raktuk, ez a Molosziglió Park, de mentünk még 5 másik helyre is, és a sétánk az evangélikus templom mellett, illetve az emlékkőnél záródott. Sétánk során olyan helyszíneken jártunk, például a Castel de Novo-nál, vagy a Palotánál, ahol a gályarabok is, vagy a régi piactéren, ahol a gályarabok is megfordulhattak, és ez az útvonal nekem megvan, ha valakit érdekel, én szívesen elküldöm neki e-mailbe, vagy valahogy, és akkor, ha Nápolyba jár, akkor ő is tehet egy sétát a gályarabok nyomában.
Lesz folytatás?
Lesz. A Miskolci Avasi Gyülekezet, már én is jártam előadással, ők is már több, tehát ők mint hogyha szívükre helyezték volna ezt a gályarabok utáni kutatást, nekik ugyanis 3 gályarab lelkészük is volt, és különböző programokat szerveznek. Szeretném elmondani, hogy február 14-én és 15-én szakmai konferencia rendez a Miskolc-Avasi Gyülekezet, több neves előadó között én is helyet kaptam, tehát én is egy 30 percet fogok beszélni a Gálya-Rabok útvonaláról, és Gulyás Marcell hívását tolmácsolom a rádióhallgatóknak, hogy akinek van kedve, az február 14-én jöjjön el a konferenciára, 15-én pedig egy hálaadó ünnepségre. A Gálya-Rab útvonalával lévő terveim vannak, azokat most még nem szívesen mondom, de ha nem is évente, de 5 évente biztos, hogy ha az Úristen életünknek kedvez, akkor én megjelenek Nápolyba, vagy Peszkarába, vagy más helyen, amiket úgy kikutattam, és akkor el jobban láthatóvá tesszük ezeket a helyszíneket.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szűcsem Sándor református presbitert, utazót, vallástanárt hallották.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Félmilliárd forintra pályázhatnak önkormányzatok, felsőoktatási intézmények és civilek, 2026-ban is folytatja a kormány az uniós pályázatok önerő támogatását, ezt közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. A közlemény szerint a közvetlen uniós projektek önerő támogatására idén legalább 500 millió forintos keret áll rendelkezésre, amellyel a kormány célja, hogy kézzelfogható fejlődést, stabilitást és biztonságot garantáljon a települések, intézmények és vállalkozások számára. Mint írják, költségvetési szervek, önkormányzatok, egyesületek, egyházjogi személyek, civil szervezetek, felsőoktatási intézmények és gazdasági társaságok egyaránt részesülhetnek a támogatásból. A támogatási kérelmek befogadására a felhívás közzétételétől folyamatosan a forrás kimerüléséig van lehetőség, áll a tárca közleményében. Januárban a magyar családok olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők, ezt közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a szomszédos országok átlagához képest januárban is kedvezőbb üzemanyagárakkal találkozhattak a magyar családok a hazai töltőállomásokon. A benzin havi átlagára 4 forinttal, míg a gázolai 3 forinttal volt alacsonyabb a szomszédos országok átlagánál. A kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi piaci folyamatokat, így az üzemanyagárak alakulását is, írja a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca közleménye úgy fogalmaz, egyeztetéseket folytatnak az üzemanyagpiac szereplőivel, és szükség esetén intézkedéseket hoznak a családok és a gazdaság védelme érdekében. A május-júniusi érettségi vizsgákra február 16-áig lehet jelentkezni. Az érettségizők rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, valamint javító vizsgát tehetnek, közölte az Oktatási Hivatal. A közlemény szerint a tavaszi vizsgaidőszakban a középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek érettségi vizsgákat, és a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk, valamint a kormányhivatalok elérhetőségei is megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján. Idén a tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 4-től július 1-ig tart. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg, az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3-a és 10-e között tartják, a középszintű szóbelik június 15-e és július 1-e között lesznek. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételire a jelentkezés külön-külön történik, egyik jelentkezés sem váltja ki vagy helyettesíti a másikat. Az általános felsőoktatási felvételi eljárásra február 15-ig lehet jelentkeznie az érintetteknek a felvi.hu honlapon elérhető e-felvételiben, áll a közleményben. Plusz 50 ezer vasúti ülőhely, mintegy 100 távolsági és elővárosi motorvonat, csaknem 90 új Intercity kocsi, erről szól a most megjelent kormányhatározat, amivel újabb, minden eddiginél nagyobb lépés történt a MÁV flotta megújítása felé, ezt tette közzé Facebook bejegyzésében Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Mint írja, a most elfogadott határozat előkészítése során az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a MÁV csoport szakemberei a flotta megerősítésének nem csupán a szakmai, hanem finanszírozási kérdéseit is tisztázták. Ennek megfelelően a járművek beszerzésekor uniós forrásokra, iparági hitelre, valamint olyan leasing konstrukciókra is építenek majd, amely a családi autó megvásárlása kapcsán már senki számára sem lehet ismeretlen megoldás Magyarországon, fogalmazott a vezérigazgató. Hegyi Zsolt hozzátette, nagyon fontos, hogy a MÁV csoport elővárosi és távolsági flottájának a kormányhatározattal lehetővé váló megerősítésében már érvényesül az a stratégia is, hogy a magyar vasúti közlekedés oroszlán részét a közeljövőben vontatott szerelvények helyett egyre inkább korszerű motorvonatokra építik, fogalmazott a vezérigazgató.
Az időjárásról.
Csütörtökön nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, a nyugati tájakon és az északi középhegység tágabb térségében egész nap borongós lesz az idő, egyre több helyen várható eső, záporeső, a délkeleti vidékeken azonban továbbra is kisebb a csapadék esélye. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 10 és 15 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Egy újabb éve itt vagy, vigyázz, mit kívánsz. Mit hagysz itt a földön, gyengébb el, hogy bánsz. Kísérjen a hold is téged testőrként. A sötétségben lásd meg a fényt, a fényt, a fényt. Talán meg van írva, látnád már, de ne szaladj, ne szaladj. Talán furcsán hangzik, de kívánom, hogy ne maradj, ne maradj. Örökké fiatal, inkább öregedj meg velem. Ne hagyj engem, kérlek. Az elveszett helyen, így legyen, így legyen. A múlandó világban légy a körforgás. Semmi sem állandó, csak a változás. Szelek, ha fújnak, várat széthordják. Újra épül minden, ne bánt. Talán meg van írva, és látnád már, de ne szaladj, ne szaladj. Talán furcsa, de kívánom, hogy ne maradj, ne maradj. Örökké fiatal, inkább öregedj meg velem. Ne hagyj engem, kérlek. Ezen az elveszett helyen ne légy. We'll be right back.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kína legmagasabb rangú tábornokát azzal vádolják, hogy nukleáris titkokat adott át az Egyesült Államoknak, és azzal is, hogy olyan befolyási hálózatot hozott létre, amelyek aláássák a kommunista párt egységét. Salád Gergely kínakutató azt mondja, a pletykák szerint a tábornok puccsra készülhetett Xi Jinping kínai elnök ellen. De mi lehet az igazság? Salád Gergely kínakutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével beszélgetünk. Egy kínai belügy tulajdonképpen, ami szerint Kína egyik legmagasabb rangú tábornokát azzal vádolják többek között, hogy nukleáris titkokat adott át az Egyesült Államoknak, de nem csak ezzel gyanúsítják, hanem hogy politikai klikkeket épített ki, hogy korrupt volt, olyan befolyási hálózatot hozott létre, amely a kínai kommunista párt egységét ássa alá. Ezzel minden vádolják, de talán a legnagyobb probléma ebből, kérdezem én, hogy az Egyesült Államoknak adhatott át titkokat, vagy ez csak egy ürügy arra, hogy őt esetleg eltávolítsák belügyek miatt, kérdezem én, szóval mit gondol erről a történetről?
Hát erről a bűnlastromról még talán az anyagyilkosság meg a pedofília hiányzik, tehát nagyon gyanúsan kerek ez a bűnlastrom, tehát ezen olyan dolgok vannak, amik önmagában is, de hát ilyen életfogytiglani, vagy akár halálbüntetést érnének, és éppen emiatt gyanús a történet. Ugye itt nem egyszerűen egy nagyhatalmú, vagy az egyik legnagyobb hatalmú katonai vezetőről van szó, hanem ő valóban az első számú katonai vezetője volt az országnak. Van egy ilyen Kínában, a Központi Katonai Bizottság, ez felügyeli lényegében a hadsereget, a párt és az állam részéről, tehát ezen keresztül gyakorolja a párt a hatalmat a hadsereg felett, és ennek a Központi Katonai Bizottságnak az elnöke, ez a mindenkori párt főtitkár, jelen esetben Xi Jinping, az alelnök, de ő civil, az alelnöke viszont ez a Zhang Yuxia tábornok volt eddig, aki viszont katona, tehát ő ezen a nagyon fontos bizottságon keresztül, tulajdonképpen az egész kínai katonaságnak, a népi felszabadító hadseregnek a legfontosabb személyisége volt. Hát most furcsa dolgok zajlanak, ez egy alapvetően így, jól emlékszem, 9 vagy 11 tagú bizottság, ebből most ketten vannak szabadlábon, a Xi Jinping elnök, meg az a tábornok, aki a fegyelmi eljárásoknak a lefolytatásáért felelős, az összes többi az leváltották, kidobták, elítélték, letartóztatták, eltűnt, és így tovább, és így tovább. Hát ilyen helyzet, én egyébként nem emlékszem, tehát én azt hiszem, hogy ez teljesen egyedi, ez ilyen még Mao Tse-tung alatt sem történt. Most maga a vád az úgy néz ki, hogy a kínai rendszerben tulajdonképpen minden vezető, sőt minden hivatalnok megvádolható korrupcióval, hiszen ez egész kínai társadalom az ilyen ajándékok, szívességek csereberéjén alapul. Ennek van egy nagyon bonyolult rendszere, hogy te nekem segítesz most a kislányomnak bejutni az egyetemre, én meg 3 év múlva elintézem a te unokatestvérednek a, nem tudom, éttermének a működési engedélyét. Ezek ilyen kimondatlan adok-kapok, kölcsönös szívességi kapcsolatok, és ebben mindenki részt vesz. Nyilván, hogyha valaki fontos ember, tehát tud kereskedni a különböző területeken való befolyásával, az meg még inkább ki lesz téve annak a kísértésnek, hogy bizonyos szívességekért cserébe ezeket használja is. És így aztán én nem tudom, hogy van-e élő ember Kínában, aki valaha így vagy úgy nem követett volna el olyasmit, amit ilyen korrupciónak lehetne nevezni. Tehát ugye a törvények, meg a kínai társadalomnak a legalapvetőbb reflexe, ez a szívességcserélgetés, ezek ellentétben vannak egymással, és ezért alapvetően inkább a reflexek szoktak érvényesülni, mint a törvénytisztelet. Tehát az, hogy egy tábornok az elkövetett olyasmit a hosszú karrierje során, hogy nem tudom, ismerősöket, vagy haverokat, vagy lekötelezetteket nevezett ki különböző pozíciókba, vagy nem tudom, a haverjának adta a laktanyájának a nem tudom, WC-papír beszállítási közbeszerződési szervezését, 30 évvel ezelőtt, amikor éppen egy laktanya parancsnoka volt. Ezek teljesen általános dolgok. Ezért aztán, hogyha valaki megbukik, egy politikai harc van, akkor hát általában ugye előkaparnak valami ügyet vele kapcsolatban, és akkor nem azért viszik el hivatalosan, mert hogy ő nem tudom, szembe került a Xi Jinpinggel vagy az aktuális pártfőtitkárral, hanem azért, mert 25 évvel ezelőtt elfogadott 3 karton Marlboro cigarettát egy nem tudom, szívességért cserébe. Nyilván itt ilyen minél magasabb rangol adott káder, annál nagyobb bűncselekményt szoktak előkaparni. Tehát a korrupciós vádak azok alapvetően igazak szoktak lenni, tehát ezek mindig van valami megalapozottságuk, de nem emiatt buknak bele a vezetők, tehát nem a vádakba buknak bele, hanem elvesztenek valami politikai hatalmi harcot. Nyilvánvalóan ez történt a Zhang Youxia tábornokkal is. Itt valami nagyon-nagyon komoly hatalmi harc mehetett végbe a színfalak mögött, amit ilyen módon zártak le, és az, hogy nem egyszerűen csak egy korrupciós vádat sütnek rá, hanem lényegében ilyen pártellenes szervezkedéssel vádolják, sőt, amerikaiaknak való kémkedéssel vádolják, ez azt jelenti, hogy ezzel az emberrel végleg le akarnak számolni. Tehát itt nincs visszaút, ez az ember, ez meg lesz semmisítve, és itt ugye nem csak egy emberről van szó, hanem pont ezek miatt a kölcsönös szívességi hálózatok miatt ilyenkor az egész hálózat bukik vele, tehát mindenki, akinek valaha Zhang Youxia szívességet tett, vagy akik szívességet tettek Zhang Youxiának, tehát az ő ilyen hűbéri hálózatába tartoztak, az most már vagy le lett tartóztatva, ki lett rúgva, vagy pedig most nagyon álmatlan éjszakái lehetnek.
És mondta itt pár perccel ezelőtt, hogy azért valami igazságmagja lehet, legalábbis a korrupciónak, másnak lehet-e? Tehát az amerikaiaknak kiszolgáltatott nukleáris titkokban lehet valami igazságmag, vagy itt egyszerűen kellett csinálni egy olyan listát ön szerint, amivel egy átlag kínai hírolvasó azt fogja mondani, hogy hát ő maga a főgonosz, nyilván teljesen természetes, hogy le kellett váltani, el kellett tenni onnan.
Hát szerintem ez az a kérdés, amire nagyjából egy 5 ember tudhatja a választ a világon, és én nem tartozok közéjük. Én elég irreálisnak érzem ezt a vádat, tehát az, hogy a Kínának az első számú fő katonája nukleáris titkokat ad át a fő riválisnak, ez egy annyira elképzelhetetlen dolognak tűnik, ez technikailag is nehezen megoldható, hát ez minden pillanata egy ilyen embernek a nyilvánosság előtt zajlik. Meg a megfigyelőknek a megfigyelése alatt zajlik, hogy nem látom a motivációt, tehát hogy valaki a nem tudom, első számú katonai vezető egy országban miért akarna a fő ellenségnek katonai titkokat átadni. Tehát én inkább arra tippelnék, hogy ez nem igaz, ez csak ahhoz kell, mert hát egy sima korrupciós vád az nem elég ahhoz, hogy így tényleg a lehető leggonoszabb színbe tüntessék fel az éppen megsemmisítés alatt álló politikai ellenséget, és ezért előhozták. Tehát ez tényleg ilyen vérvádnak, vagy az annyi gyilkosságnak, nem tudom minek, a hazaárulásnak a megfelelő. Tehát ennél súlyosabb vádat így nem nagyon tudtak volna kitalálni, és éppen ezért gondolom, hogy ez annyira súlyos, hogy ez inkább irreális, ez inkább így a politikai játszvának a része lehet.
És ilyen helyzetben nem tudja magát megvédeni ez a tábornok, vagy a másik 8, aki hasonló ügybe keveredett ebben a vezetőtestületben, tehát teljesen esélytelen, megvádolják, akkor nem tud mit mondani, nem tud mivel bizonyítani, sem hűséget, sem igazságot, kész börtönbe vele?
Hát még nem láttunk olyat, hogy valakinek az ügye az ide ilyen szintre eljutott, az nem tudom, fölállna a bíróság előtt, és okiratokkal, meg tanúkkal, meg nem tudom mikkel igazolná, hogy ő tulajdonképpen nem is lopott, meg nem is adott atomtitkokat az Egyesült Államoknak. Az elvi lehetőség megvan erre, de a gyakorlatban én még ilyet nem láttam az elmúlt évtizedekben. Végén kezdjük a dolgot, tehát két kimenetele szokott lenni, hogy lesz majd valamikor egy bírósági tárgyalás. Ha az illetővel így meg tudnak egyezni a lényegében a Xi Jinpingék, vagy nyilván aki a Xi Jinping nevében a eljárásokat folytassa, hogy te egy, nem tudom, teljes körülbe ismerő vallomást teszel, és bemártod az összes emberedet, és elmondod a tévékameráknak, hogy micsoda súlyos bűncselekményeket követtél el, stb. Akkor mondjuk egy felfüggesztett halálbüntetést kapsz csak, ami azt jelenti, hogy lényegében életfogytiglani börtönre ítélünk, de mondjuk életbe maradsz, és a családodnak nem esik sok bántódása, vagy nem az egész családodat visszük el hasonló vádakkal, hanem nem tudom, engedjük őket, hogy külföldre szökjenek, vagy szabadlábon maradjanak. Ha erre nem hajlandó az illető, akkor is ugyanúgy elítélik, csak akkor esetleg még több családtagját, rokonát, ismerősét, haverját, akármit is elítélik velük együtt, és akkor az, hogy ebből mi mit fogunk látni, azonnal tudjuk, hogyha nyilvános lesz a tárgyalás, vagy legalábbis az ítélet, meg a vallomás, meg egyébként nyilvánosak lesznek, akkor tudjuk, hogy ez az alkú, ez megtetett. Ha pedig egyszer csak a Zsemmin Zsipóba, a pártlapba, a 9. oldalon megjelenik egy háromsoros hír arról, hogy Zhang Jiuxia tábornokot erre meg erre ítélték ilyen meg ilyen bűncselek miatt pont, akkor tudjuk, hogy az alkú nem köttetett meg. Ennek ugye következményei lesznek. Tehát ez a vége a történetnek. Az eleje az ott van, hogy az önvédelemre valószínűleg eddig lett volna oka. Tehát itt ez a hatalmi harc, ez biztos, hogy már hosszú évek óta megy, ami nyilván minden erőt, befolyást, egyebet mozgósított, és amit most látunk, ami most hirtelen nyilvánosságra kerül, az csak a végjáték. Tehát az már a meccsnek a vége, vagy tehát itt már dolgok nem fognak történni. Az igazán érdekes, fontos dolgok eddig történtek, és hát úgy tűnik, hogy ezt a meccset a Xi Jinping nyerte.
És mi lehet a kínai elnök Xi Jinping terve mindezzel, hogy ennyire tisztogatást végzett ebben a vezető testületben, ugye megint önt idézem, hogy a 11 tagból 9-el ez történt. Mi lehet e mögött? Elvesztette a bizalmát ezekben az emberekben? Még hűségesebb emberekkel akar együtt dolgozni? Vagy mit gondol erről?
Nem tudjuk, hogy itt ki volt a kezdeményező. Peking egy nagyon pletykás város, és ugye az, hogy mi folyik a legfelsőbb kínai vezetésben, az arról senki nem tud semmit. Vannak olyan elemzők, akik azt állítják, hogy tudnak ezt, azt, amazt, de hát ők hazudnak. Tehát egyszer nem tudhatjuk, hogy mi folyik a legfelsőbb szinteken. És ilyen pletykák, hogy ez a bizonyos Zhang Jiuxia tábornok, ez meg akarja pucsolni a Xi Jinpinget, valamilyen módon el akarja távolítani a hatalomba. Én ilyeneket már tavasszal hallottam, pedig én nem élek Pekingbe, de ez annyira suttogja. De nyilván ezek a pletykák ezek azért, hogyha az én fülembe jutottak, akkor Xi Jinping fölébe jutottak, és lehet, hogy volt valami alapjuk, mert legalábbis a végkifejlet az azt mutatja, hogy itt simán lehet, hogy itt nem is a Xi Jinping akart ezeket az embereket eltávolítani, hiszen ezeket ő nevezte ki. Ez egy óriási arcvesztés Xi Jinpingnek. Itt nem arról van szó, hogy az előző gárdának a tábornokai megpróbálták megpucsolni az új vezetőt, mert az előző gárda tábornokait már rég eltávolította Xi Jinping, és ezeket az embereket, akiket most távolít el, ő ültette a helyükre. Tehát itt elképzelhető, hogy az ő részéről tulajdonképpen csak önvédelemről volt szó. Tehát nem az volt a szándéka, hogy még egyszer lefejezze a hadsereget, mert ezt már megcsinálta 10 évvel ezelőtt, amikor hatalomra került, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy az eddig lojálisnak hitt vezetőkbe vetett bizalma, akár alappal, akár alaptalanul megingott. Úgyhogy itt inkább ilyen előre menekülésről lehet szó. Hát nyilván az lesz, hogy próbál olyan tábornokokat keresni, akik esetleg még hűségesebbek hozzá, vagy még hűségesebbnek gondol, mint a most menesztett gárdát. Aztán, hogy a politika sose áll meg, de nincsenek örök szövetségek politikában, az lehet, hogy idővel azokat is szépen vasba verve elviszik, de az is lehet, hogy azok majd megpucsolják egyszer a Xi Jinpinget, hogy szabadon engedjem a fantáziámat, de a lényeg az, hogy valószínűleg nem arról van szó, hogy Xi Jinpingnek valami hatalmas mesterterve lett volna arra, hogy a lojális vezetőket még lojálisabbra cseréli, hanem egyszerűen olyan érdekcsoportokkal került szembe, akik őt meg akarták dönteni, és akkor végül is a dologból az sült ki, hogy egyelőre legalábbis nem őt döntötték meg, hanem ő győzte le a kihívókat. De aztán, hogy ez a győzelem, ez mennyi lesz tartós, azt nem tudhatjuk, mert a politikának sosincs vége. Tehát nincs olyan, hogy beáll egy stabil állapot, és semmi nem történik.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Salád Gergely Kína kutatót, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjét hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Családban marad.
Családban marad.
Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
10 órától.
A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Szerintem nagyon kedves. Jó dolgot tanít nekünk. Vicces. Meg hogyha valami történik, nagyon sokat megbocsájt nekünk.
Tanítóképzés. Tanítóképzés. Debreceni Református Hittudományi Egyetem. felvételi.drhe.hu.
Válj az italpiac új generációs mesterdiplomás szakemberévé
a Tokaj-Hegyalja Egyetemen.
A kétfélévés mesterképzés célja, hogy a hallgatók átfogó üzleti, piaci, technológiai és kommunikációs ismereteket szerezzenek a bor és italágazat specifikus kihívásainak kezeléséhez. A képzés során megismerhetők az italpiaci marketing stratégiák,
a digitális kommunikáció
és az üzleti analitika legújabb eszközei, valamint a fenntartható és innovatív menedzsment megközelítései. Légy okleveles bor és italpiaci menedzser két fél éves képzésünkön a Tokaj-Hegyalja Egyetemen.
Sárospatakon.
Jelentkezz 2026. február 15-ig a felvi.hu-n.
Reklámot hallottak.